Sütő Enikő vagy Dr. Sütő Enikő? Jaj, nem, jogi tanácsokat fogok adni. Az önök modellje egy kicsit mindig másképp. Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő, és most, hogy jogászi szaknyelven fogalmazzak, a tőlem elvárható viselkedésnek megfelelően általában mély filozófiai kérdéseket szoktunk feszeketni Falusi Orsolya Mirával, így lesz ez most is, mély filozófiai kérdések következnek, de most egy teljesen más aspektusból, és azt gondolom, hogy egy teljesen más szinten, a fizikai síkon a szépségről lesz szó, ezen belül a szépítkezésről, a szépítésről, és hát ennek minden válfajáról. Én közszereplőként azt szeretném megosztani a minket hallgatókkal, hogy két gáncs szokott érni. Az egyik, hát már ebben az elemedettebb korban, az egyik az az, hogy hogy néz ki, miért nem foglalkozik magával, de táskás a szeme alja. A másik, meg ha véletlenül, de ez most már férfira és nőre egyaránt így vonatkozik, mert most volt hétvégén egy esemény, és pont a kommentekben olvastam, hogy a színpadon szereplő 50-es énekesztárokat is megvádolták, hogy aki napszemüvegben van, az azért van, mert táskás a szeme, akinek meg nincsen napszemüveg az arcán, viszont sima, az agyon van botoxozva. Körülbelül ez az, ami gyakorlatilag a közvéleményben úgy elnépszerűsödött. Tehát egy bizonyos koron túl, hát én most nyilván csak a saját nevemben tudok nyilatkozni, valahogy dönteni kell, hogy az ember munkaeszközül használja-e az arcát, a testét, és tisztában van azzal, hogy akkor ennek megfelelően valahogy arányosan, stílusosan, és hát a mértéket megtalálva, jó módszereket megfogva karban tartja magát, vagy egyébként nem közszereplőként is én azt gondolom, hogy mindenki az arcával kommunikál, és egy koron túl, ugyanúgy, ahogy nőként a sminket feltesszük, hát erősen el kell azon gondolkodni, hogy mitől keltünk rendezett, tiszta benyomást. Úgyhogy most a mai délután erről fogunk beszélni, ennek a szélsőségeiről, és hát elsősorban én egyébként szeretek tényt feltárni, de mindig megoldásra törekszem. Úgyhogy velem szemben ül egy nagy megoldó, és azt azért már lehet rólam tudni, hogy semmiről nem nyilvánítok véleményt, kivéve azokról a dolgokról, amiket megtapasztaltam. Aki velem szemben ül, 5 év hosszú során megtapasztaltam, aztán valahogy kiiktatódott az életemből. Ez egyébként jelentős változást okozott a vonásaiban, majd se nincsenek véletlenek, visszasodródott az életemben. Monc Henriett, szia!
Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
És hát tulajdonképpen én jártam hozzád egy arc kezelésre, de most a céged neve, ugye ezt ki lehet mondani, a Velmed Szépségközpont, amit volt szerencsém nem olyan rég meglátogatni, és ismét megpillantottam az arcom a tükörbe. Ráadásul egy olyan kezelés kapcsán, ami nem volt fájdalmas, ami nagyon hatékony, egyébként tudom, hogy sokkal tovább fog tartani a bőröm állagának felépülése, mint nem is tudom, mikor kezdtük, körülbelül pár hete. Én esküszöm erre a, hát nem tudom, minek nevezzem, kezelés sorra, úgyhogy most azért vágjunk ebbe bele, és aztán majd utána sorrendben megyünk a problémás esetek felé, hogy konkrétan, én ezt mindenféleképpen, ezt a kezelést tudom ajánlani a hallgatóknak, körülbelül nagyjából mindenki tudja, hogy nem 20 éves vagyok, de Henni, mikor lehet elkezdeni ezt a kezelést, és mi ez? Egyébként engem általában azzal vádolnak meg, főleg akkor, amikor részt veszek a te arckezelésedben, hogy fel vagyok varva, Nem, itt ő velem szemben Henny, ő látja, nem tudom, én legalábbis így nyaktól fölfelé látom.
Ismerem a arcodat, igen.
Na, akkor mesélj erről, hogy mi történik.
Tehát a köztudatban általában azok a dolgok terjednek el, hogy ha valakinek szép az arca, mondjuk így 40-50 fölött, akkor az biztos, hogy csinál valamit. És ez a valami általában a laikus szemével mindig valami nagyon durva beavatkozást jelent. Tehát általában
tűnik.
Azt gondolják az emberek, hogy biztos, hogy valami plasztikai sebészeti beavatkozás történt, ami egyébként sok esetben így is van, mert nagyon sokan nem tudják azt, hogy vannak természetes módszerek is. Most a természetes módszereken azt értem, hogy a bőrnek egy olyan kezelési sorozatot adunk, ami a természetes megújulást segíti elő, mint például, amit mi is csinálunk, azok a lézeres, villanófényes, rádiófrekvenciás kezelések, amik egyébként nagyon, tehát magát a természetes funkcióját, a kötőszövet, a bőrnek, a sejt megújulását segíti elő, és így természetes módon fiatalítja vissza a bőrt.
Miért itt nem
adunk hozzá plusz hatóanyagot. Uh-huh. Itt egy teljesen új, tehát a fényenergia, egy annyira fókuszált fényt ad a bőrnek, hogy egy mikro égést csinál, amivel a sejt nem károsodik, de egy olyan folyamat elindul a bőrben, hogy újra termeli ezeket a sejteket, és ezáltal visszatér a bőrnek ez a rugalmassága, a fiatalossága, struktúráltabb lesz, és sokkal fiatalosabb lesz. Tehát visszaadja azokat a funkcióit, amiket az évek során már elveszít a
bőr. Látványban én, amit tapasztalok, egyrészt nagyon érdekes, hogy úgy az izmokat is visszarendezi, tehát valahogy úgy liftingel, hogy helyre teszi a gravitáció következményeként, hát lecsüngő izmokat.
Igen,
valamint a bőr felszínen is javít, mert összehúzza a porusokat, és olyan tényleg olyan fiatalos, habos lesz tőle.
Pontosan,
a bőr.
Tehát ez a kezelés, ez a Trinity kezelés, úgy hívják, hogy műtét nélküli bőrfiatalítás, ez egy komplex dolog, és minden kozmetikai problémára hatással van, tehát a bőrfelszínre, tehát a pigmentfoltokat megszünteti, a felületi szarkalábakat, akkor a lézer mélyebbre megy, az a ráncokra, a rádiófrekvenciás kezelés pedig a bőrnek a feszességét adja vissza, tehát ezért ez a legkomplexebb beavatkozás, ami lehet a bőrsérülése nélkül, és ezt azért hangsúlyozom ki, mert mindenki azt hiszi, hogy ha lézer, akkor biztos, hogy lehántja ugye a bőrfelszínt, és piros lesz, és éget. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez éget. Nem, ez egy nem invazív eljárás, ami azt jelenti, hogy nem sérül meg a bőr felső rétege, egy zselén keresztül a fény energia áthatol a bőrön, és tehát a bőr nem sérül semmilyen mértékben.
Igen, tehát ezt szögezzük le, hogy én úgy járok hozzád kozmetikushoz, hogy krém nem kerül a zselén kívül az arcomra. Ez egy, hát utána persze kenek krémet, és nagyon is azt tapasztalom, hogy a szokásosnál szerintem ötször úgy szívja be a bőröm a krémet, és kíváncsi a hatóanyagra, valószínűleg a nedvesség, illetve a krémekben levő hatóanyag hatására struktúrája újra a bőr saját magát. Másrészt pedig, amit még szintén személyes tapasztalatom alapján szeretnék leszögezni, az, hogy nem biztos, hogy visszamentem volna, ha fáj. Illetve, hogyha nedvedzik, vagy elkezd lehámlani a bőröm. Én tudom, hogy te nagyon érzékenyen nézed, hogy kinek milyen vastag bőr van a képén. hogy éppen nehéz helyzetben vagyok, mert nekem hát ilyen szempontból legalábbis elég vékony. De tudom, hogy járnak hozzád például férfiak is, akik nem, mintha nekik vastag lenne a bőr.
Kicsit vastagabb, de ezt igazán.
De hogy azért már ráncaik jobban el tudnak mélyülni, és akkor differenciálsz, hogyan? Vagy ez, hogy...
Igen, az a jó a kozmetikus szakmában, hogy mi nagyon megtanuljuk a bőrnek a lényegét, a típusát, a vastagságát, és elkülönítjük, mert nagyon sokszor különböző orvosi módszerek inkább csak maga a technológiában különböznek, és nem nagyon veszik figyelembe az, hogy milyen a bőrtípus. És nagyon sok például hámlasztásos módszerek, a széndioxid lézerre gondolok például, hogy nem rossz a bőrnek, bár ez egy elég drasztikus beavatkozás, de nem szabad minden bőrtípusra. És nagyon sokszor ezt nem veszik figyelembe azok a szakemberek, akik ezzel dolgoznak, és nagyon sokszor kárt okoznak a bőrnek. Tehát, hogy elégetik, igen. Tehát így ha így megnézzük ezt józan paraszti ésszel, egy vastag bőr és egy vékony bőr, hogyha ugyanazt a kezelést csináljuk, tehát a vékony bőrnek sokkal mélyebbre megy, tehát maga a bőr aljáig hatoló sérülés lehet vele okozni, ami maradandó, tehát hegesedik a bőr, pigmentálódik a bőr, tehát sok veszélye van. Tehát ezt azért így nagyon vigyázni kell arra, hogy kinek milyen érzékeny a bőre, milyen bőrtípusa van, nagyon meg kell válogatni a módszereket. A mai világunkban rengeteg módszer van, tehát hogy el vagyunk árasztva módszerekkel, és nem is könnyű megtalálni azt az utat, ami pontosan a mi arcunknak, a mi bőrünknek fontos, szükséges, és ezt nagyon meg kell választani a szakembert, hogy kihez megyünk.
Na, hát akkor ezzel térünk vissza, mert ez egy nagyon fontos kérdés, valóban zene után. Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő, és ahogy az elvárható tőlem, a szépségről van szó, szembe ül velem Monsz Henrietta. Henriette, ugye? Henriette-ként használod.
Henny, mondd.
Jó, a Velvet Szépségszalon tulajdonosa, és egyébként az én arcomnak is időnként, hát legalábbis a birtokba vevője. Most volt az Oscar-díj átadás, nagyon nehezen, már bebólintottam többször, de tekintettel arra, hogy nyilván mindenki drukkolt ennek a filmnek, ami aztán nyert is. Hát én már 4-kor azért fel kellett, hogy adjam, de addig végignéztem a felvonuló sztárokat, dönként tátott szájjal, és hát magát a kínos esetet, egyébként nem is ezt ragadnám ki, nem láttam. Láttam belőle szemelvényeket később, de nem is erre fókuszálnék, hanem arra, hogy köztudott, hogy a sztárok az évkörön belül hát nagyon is odafigyelnek erre az eseményre és a külzetükre. És némelyek egyszerűen visszafiatalodnak 20 évet, némelyek bevállalják a ráncaikat csak azért is, és némelyek pedig elrajzolják a vonásaikat valahogy, vagy nem tudom, a szakemberek. Úgyhogy azt mondtuk, hogy azzal térünk vissza, hogy milyen nehéz az útkeresés, akár már 30-on túl is, de nem csak a sztárok esetében, hanem a hétköznapi ember esetében is. Tehát mindenki első körben arra gondol, hogy lóg, vagy nem tudom, ráncosodik, akkor irány a plasztikai sebész. És akkor szerinted ez hogy van?
Igen, azért beszélünk ugye a sztárokról, mert ők azért a köztudatban vannak nyilván, hogy amikor beszélünk valakiről, akkor egy olyan hírességről beszélünk, akit általában mindenki ismer, és nem pedig mondjuk a szomszédnéniről.
Hát igen, meg azt gondoljuk, hogy na, ha valaki, ő biztosan, vagy őt biztosan megkeresi a legjobb.
Igen. Egyébként az Oscar díjátadáson gyönyörűek voltak a hírességek, nagyon szépek voltak, az arcuk is nagyon szép volt, nyilván, hogy erre ők azért így hónapokig készülnek, és általában én meg is tudom mondani azt, hogy ki milyen módszerrel, és most azért azt vettem észre, hogy meg a sminkben is, hogy ez a természetes vonal azért így jobban előjön, tehát nem voltak nagyon sminkelve, és talán, és én nagy örömömre talán visszatér ez a természetes szépség, ami az utóbbi időkben nem tudom, hogy most kiment a divatból, vagy ugye a hírességeknél, vagy a korosodó hölgyeknél is, hogy túlzásba viszik a botoxot és a feltöltéseket, és ez iszonyúan hat a bőrre. Tehát,
a bőrre?
Az arcra, meg a kinézetre. Minden el is mondom, hogy miért. Még annyit, hogy a színpadon felvonulók nagy többsége nagyon szép volt, a vonásaik nagyon szépek voltak, egy-kettő kivétellel, akik főleg, hát mondjuk, ha itt lehet példákat mondani, Fény, Danové, vagy Warren Beatty, aki végül is vezették a műsort, tehát idősek már is annyira túlzásba vitték náluk a felvarrás, meg a feltöltés, hogy ez inkább már ijesztő volt az én szememmel is, meg sok mindenki szemével is, tehát ezek azért nagyon-nagyon meg kell azért gondolni, hogy mennyire megyünk bele ezekbe a dolgokba.
Hát igen, ráadásul amikor ugye könnyen beszélünk, még tulajdonképpen én az én koromban is könnyen beszélek erről, mert tudok hozzád fordulni. De amikor 80 éves, most már nem, Biti, ez szerintem közelít a 80-hoz. És hát egy gyönyörű férfi volt, ugye legendásan a nők bálványa volt, szerette is a nőket, köztudottan.
Igen.
De érdekes módon a felesége, Annette Bening, nem avatkozik olyan radikálisan egyébként az arca szépségébe, és talán pont a korkülönbség az ok. Én magam személyesen ismertem Paul Newman-t, mielőtt meghalt, ő is nagyon fölhúzta az arcát, és látom a Michael Douglas papa is egy ilyen kicsit dinoszaurusz-szerű külsőt vett fel. Ez, hát nyilván ők hagyatkoznak a plasztikai sebészekre, valamint egy ponton túl, most hogyha szegény megboldogult Zsazsa Gábort is vesszük alapul, nem nagyon van már a lógó bőrrel mit kezdeni. De én pont azt gondolom korszerűnek ezekben az általad elkövetett módszerekben, hogy gyakorlatilag 80 éves korra is én azt prognosztizálom, hogy nem nagyon lesz már szükség ezekre a késsel történő beavatkozásokra ilyen szinten legalábbis, mert fenntartható, vagy az eddig irreverzibilisnek nevezett folyamatok igenis visszafordíthatóvá válnak bizonyos pontig, és tehát úgy fenntartható az ember arcának az összetétele legalábbis, hogy felismerhető legyen.
Meglassabbak az öregedési folyamatok.
Igen. Tehát, hogyha mondjuk tudatosak vagyunk ebben a kérdésben, és szerintem ez zseniális annyiban, és nagyon biztató, én ennek örülök, hogy hihetetlenül gyorsan fejlődik a szépségipar, tehát úgy tűnik, hogy arra törekszik, hogy igenis kiszorítson mindenféle radikális műtétet, amivel az ember elveszíti az arcát, és próbáljon közelíteni a módszer maga is a természetességhez, nem? Most itt a feltöltésekről, hát veled azért nem nagyon szeretnék beszélni, csak ugye a hiba szintjén, mert ugye te ilyet nem csinálsz.
Nem, mi nem csinálunk.
Ugye tudjuk, hogy a ráncokat feltöltik, illetve vannak nagyobb molekulájú feltöltések, és hát most tényleg már akkor hagyjuk a neveket, de én magam láttam, egyrészt a saját arcomon is volt alkalmam megtapasztalni így a kezdet-kezdetén, amikor kipróbálták rajtam, hogy hát azért ezzel óvatosan, tehát hiába olyan anyagot töltenek be a ráncokba, vagy az arcba, ami felszívódik, és hát tudjuk a hialuronsavról, hogy ma már krémekből, meg nem tudom, is oda lehet adni a bőrnek, de hát egészen deformált arcok, meg szájak tudnak kikerekedni ebből
igen.
Rossz kézbeadott injekcióból, és én már szinte azt látom, így a sztároknál, hogy most, hogyha vesszük ugye alaphibaként a plasztikai sebészeti elvétéseket, a hialuronos feltöltést, illetve hát van még a botox, amikor emlékszem volt egy film, amikor egy ilyen high society party volt, és aki a nagy szépséget rendezte, az olasz rendező filmjében volt, és akkor beszélgettek egymással az emberek, és a kólás üvegből kiállt a szívószál, és ezt többen így a fülükbe dugták inkább a szájukba, mert a botoxtól egyrészt nem mozgott rendesen a szájuk, mert ezt nem tudták bekapni a szívószálat. Tehát, hogy az ott nagyon erős kritika volt mindenféle ilyen bűnmájárséggel szemben.
Hát igen, ez egy sarkított dolog, de ebben van igazság, igen.
Na, tehát, hogy akkor most felsoroltuk, mert még mit emelnél ki itt alaphibaként, hogy mi az, amit kerüljünk, ugye?
Hát végül is az, hogy miért. Nem az elrontott eljárásokra gondolok, vagy hogy valakit rosszul töltöttek föl, vagy rosszul vágtak, hanem hogy ezeknek az eljárásoknak nem a bőrfiatalítás a lényege. Mert amikor öregszik a bőr, most gondoljunk bele, öregszik a bőr, elkezd lazulni, veszt a sejtállományból, veszít a rostokból, sokkal lazább lesz a bőr, és mondjuk ezt a bőrt alá töltjük mindenféle hatóanyaggal, vagy töltőanyaggal, akkor a bőr nem lesz fiatalabb, hanem egy idősebb bőr struktúra alá vagy közé töltöttünk, kitöltöttük, tehát feltöltöttük valamivel, tehát nem néz ki fiatalabbnak, csak puffadtabbnak az arc. Amikor botoxozunk, akkor megszűnnek ugye az izommozgások, az sem bőrfiatalítás, hanem ott a ráncokat, a ránc, tehát az izom és az idegsejt közötti kommunikációt szünteti meg ez a botulintoxin.
Ez valami méreg, nem?
Hát méreg, ez egy idegölő méreg, a botulin, és hát elvileg olyan mennyiség nem ártalmas, ugye erre még azért vannak vitatott tudományos, tehát ezt meg nem tudom se cáfolni, sem megerősíteni, de a lényeg az, hogy meg elmerevíti az izmokat, és nem mozog az az izom, ami természetellenes. Tehát én nem látom fiatalabbnak azt a bőrt, ami agyon van botoxozva, mint akinek nincs botoxa. Tehát, hogy...
Pedig azt mondják, hogy így a szemkörüli láncokba a botox, ami nekem most már botox nincs, de ránc van, hogy oda ajánlják, hogy azt ott le kéne bérinteni, mert akkor nem törik meg a bőr, ugye elnevetek, és akkor ezek
nem,
a
akkor nem szabad nem nevetni. Nyom. Tehát akkor nem
de
szabad.
De nevetni szabad,
csak
kell.
Csak nem tudsz.
Ha.
Igen, ebből szoktak lenni ezek a, uh-huh. ezek a furcsa
ez a mimikák. Jól áll neki a halál.
Pontosan, igen, igen, igen. És ugye a felvarrás is ugyanaz, hogy a bőr nem fiatalodik a felvarrástól. Ott is van egy természetellenesség. Tehát, hogy minden ezek a módszerek, amikor most ebben a pillanatban felsoroltunk, ezek mind természetellenessé teszik az arcot, az arckifejezést, mert megváltoztatják a bőrnek, illetve az arcnak az anatómiáját. A nem invazív esztétikai kezelések, amikről az előzőekben beszéltünk, azok meg nem változtatnak semmit, azon kívül, hogy a bőrnek a természetes folyamatát állítják vissza. És ez óriási különbség. Nem szabad ezt a két dolgot összekeverni, és én mindig mondom a vendégeknek, pácienseknek, hogy az elsődleges módszer az a bőrfiatalítás, és utána, hogyha szükséges, akkor esetleg lehet nagyon pici feltöltés, nagyon pici botoxot, bár én nem vagyok ennek nagy barátja, de hogyha nagyon szükséges, akkor lehet. De mindig tartsuk ezeket a természetes kezelési
de
módszereket.
De milyen kezelések vannak? Tehát említettél egyet, ezt a Trinity-t? Ami...
Most nem is az a lényeg, hogy mondjuk mi a neve, tehát a lézer, a villanófény, az IPL fény,
de
a rádiófrekvencia.
De az például a villanófény az ami fotorejuvenáció?
Igen, igen, így van.
Csak azért,
így van.
Így villanófénnyel, ha rákeres bárki, uh-huh. akkor nem biztos, hogy megtalálja.
Fotorejuvenációnak hívjuk végül is a fényel történő bőrfiatalítást. Igen.
Az jó, igen. Akkor a lézer.
A lézerek, a rádiófrekvencia, az ultrahangos, a fókuszált ultrahangos kezelések. Tehát vannak a módszerek, amik, tehát itt mindig az a lényeg, hogy nem sérül a bőr, és egy olyan folyamatot indítanak be ezek a beavatkozások, amik a bőrnek beindítanak egy folyamatot, uh-huh. egy megújulási folyamatot.
Hát most nagyon-nagyon lehet látni ilyet, például ez a HIFU. Ez...
Igen.
Nem látok elismerést a szemedben egyértelműen ezzel kapcsolatban. Én nem próbáltam
mi nem
ki,
ezt,
mert
mi
a
nem
száj,
ezt a módszer,
a száj.
Mi nem ezt a nem? módszert használjuk, én azért
de
szeret...
az mi? Az is egy lézerfajta?
Nem, az egy fókuszált ultrahang, ez egy ultrahangos
értem.
Beavatkozás.
Jó, tehát ezeket ajánlod, és akkor, hogyha te mondjuk bármely az adott páciens bőréhez kiszámított módszerrel elkezdett kezelni, akkor körülbelül mennyi idő múlva lehet látni a bőr, hát úgymond végleges állapotát, tehát olyan szempontból mondom ezt, amikor úgy lehet tudni, hogy a korához képest mm-hmm. most már ez nem fejleszthető, legalábbis ilyen módszerekkel.
Nagyon jó a kérdés, mivel hogy itt mindig azon bukik el a bőrnek a szépítése, hogy az emberek türelmetlenek. Tehát nagyon sokszor inkább elmennek bőrgyógyászhoz, plasztikai sebészhez, és betöltenek valamit, mert az azonnal látszik. Na most, mivel hogy a bőr sem egy nap alatt öregedett meg, így a rehabilitása sem egy-két nap. Mindenféleképpen kell erre időt szánni. Nálunk ezeknek a módszereknek, amikről beszéltünk, mindig van egy átfutás ideje, mivel ugye ezek felépítő folyamatok, lejutnak ugye a bőrnek a mély rétegeibe, és halad, ahogy a bőr fölfele vándorol, a bőr rétegek, így látszik láthatóvá ugye az arcon az eredmény, a változás. Tehát mindenféleképpen több kezelés szükséges, olyan 3-5 kezelés azért szükséges, és szépen lépcsőzetesen látszik a hatás, tehát napról napra lesz szebb, de azt mondanám, hogy ehhez kell egy jó 4-5 hónap, hogy a maximális hatását érje el a bőr.
És mi az, amivel támogatni tudjuk a kezelést? Táplálkozás, italozás, leszokás,
Italozás az csak a víz, igen, amivel támogatjuk a bőrt, az alkohollal pedig nem.
Tehát az most konkrétan tényleg rákérdeznék, tehát például az alkohol, cigaretta ezt a felépülési folyamatot meg is tudja akadályozni?
Hát nem, hogy megakadályozza, tehát hogy nagyon roncsoltá teszi a bőrt. A dohányzás, ugye azt mindenki tudja, hogy káros a bőre, az alkohol is káros, a bőre is nagyon káros, de itt ezek a bőrök sokkal nehezebben reagálnak a kezelésekre, sokkal mélyebbről kell, tehát sokkal több munka van velük, mert sokkal nehezebben reagálnak, és nehéz visszaállítani azt az állapotot, amit uh-huh. szeretnénk, és mivel, hogy ha meg ezek folyamatosan vannak, akkor meg, tehát nem tud visszatérni a bőr
jó,
magához.
Tehát akkor ehhez párosítasz egy kis életmódváltást is, ha mondjuk valaki láncdohányos, és...
Hát, ha valaki láncdohányos, az én rábeszélésemre nem nagyon fog változtatni az életmódján, de én azt mindig elmondom, hogy ha dohányzik, akkor sokkal kevésbé gyors a folyamat, és nem tart olyan sokáig, tehát, hogy mindenféleképpen egészségesen kell élni, mert ez valami rettenetes módon látszik a bőrön, hogy milyen életmódot élünk, az éjszakázás, a stressz, azt ugye kiemelném, mert az valami nagyon nagy faktor az öregedésnek, tehát az egy elsődleges...
Hát igen, mert savasodás indul be, ugye, és a savbázis egyensúly rossz irányba felbomlik, és ez a bőrön nagyon látszik.
Így van.
És az éjszakázás is?
Az is, igen.
Tehát az éjszakázás alatt azt érted, hogy valaki nem alussza ki a...
Egyrészt nem alussza ki magát, másrészt a metabolizmusunk, tehát nekünk a szervezetünk úgy van felépítve, hogy éjszaka alszunk. Éjszaka az alváskor a bőrnek a funkciói teljesen másak, mint nappal. Tehát a felszívó képessége, minden képessége. Tehát akkor regenerálódik és rehabilitálódik a bőr. Tehát amikor ez felborul, akkor megborul az egyensúlya a bőrnek is, meg az egész szervezetünknek is.
Tényleg?
Igen.
Hát akkor ezzel térjünk vissza, ez érdekes számomra.
I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be where
Rádió Bézs, a mikrofonnál Sütő Enikő. Ma délután az esztétikai beavatkozásokról beszélünk. Vendégem Monk Henriett.
Mondsz.
Monk?
Mondsz Henriett.
Mit mondsz? Egyébként ő a Velmed szépségközpontnak a tulajdonosa, és szakoktató az Orvosi Egyetemen kozmetológia?
Nem, hanem az egészségügyi szakkozmetikus képzésen egyrészt alapító tagja voltam ennek a képzésnek, és oktatója is. Tehát több terület van, egyrészt a lézertechnológia, másrészt a komplementer kozmetika, ami az én oktatási területem.
Na, és akkor ezért merlélek megszólítani, mint autentikus riportalanyomat, hogy mi a különbség a kozmetológiai és a bőrgyógyászati beavatkozások között?
Illetve a kozmetológiai, meg a kozmetikai.
Az már bőrgyógyász, mármint orvosi
diploma terület.
Kell hozzá,
igen, hogy... tehát a kozmetikai az, hogy milyen beavatkozáshoz, milyen szakképesítés kell, az majd nem térnék ki, mert ez egy elég nagy téma. Magát a kezelések, hogy mi hova tartozik, mert ugye nagyon sokszor, amikor valaki azt mondja, hogy szeretnék valamit csinálni a bőrömmel, és beüti a Google-be, hogy szép bőr, vagy bőrfiatalítás, ugye nagyon sokszor, tehát millió lehetőséget kiad, és nehéz eldönteni, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy elég, vagy nem elég. Vannak különböző kozmetikai kezelések, amik akár egy oxigénterápia, akár valami hatóanyagot beviszünk a bőrbe, ugye nálunk is van kozmetika.
Saját vér például az a...
Az már nem kozmetika. A drakulaterápia, az már orvosi. Uh-huh. Hát tűvel is történik, levesznek vért, és azt kicentrifugázzák, visszatöltik a bőrbe. Az abszolút orvosi. A kozmetikai módszerek az, ami egy kozmetikában kozmetikus elvégez, és ott inkább a hatóanyag, vagy a különböző gépek, de az a lényeg, hogy a bőrnek a felső rétegét érinti.
Világos, de a kozmetikusok is most már egész drága gépeket használnak. Az,
igen, nagyon sok lehetőség van, és ezek nagyon jó és preventív kezelések. Tápanyagot juttatnak, tehát mindig az a lényege ezeknek, hogy tápanyagot juttatnak be a bőrbe. És ez ugye nem képes olyan szinten mondjuk ráncokat eltüntetni, vagy a bőrt fiatalítani, de nagyon fontos, hogy táplálja a bőrt, és nagyon jó preventív hatása van. Na most az esztétikai kezelések már egy olyan mechanizmust indítanak a bőrbe, ami vissza tudja állítani a bőrnek a fiatalságát. Tehát ezek az esztétikai kezelések már egy lépcsőfokozattal feljebb vannak, mélyebbre jutnak, tehát sokkal magasabb funkciót tudnak a bőrnek biztosítani. És akkor vannak ugye az orvosi beavatkozások, ugye, amikről beszéltünk, a különböző invazív kezelések, tehát ez a három nagyobb kategóriát tudnám én elkülöníteni.
Egy átlag életet élő, és most nőkről beszéljünk csak, mert azért tudom, hogy van férfi, nem is kevés, aki hozzád jár, és én nekem ez tetszik is, különben, miért ne? De most nőkről beszéljünk, tehát egy átlag életet él, tehát mondjuk átlagosan egészségtudatos, átlagosan igénybe vett nő, és tudom, hogy bőrtípustól nagyon sok függ, de van ennek úgy crescendója, hogy azt mondod, hogy ő most akkor 30 éves koráig járjon kozmetikushoz, vagy már 30 éves korban is vannak esetek, amikor kozmetológusi kezelés fog rajta segíteni, vagy fordítva, tehát 40 éves korban is elegendő jó hatóanyaggal, jó géppel tulajdonképpen ezt a prevenciós folyamatot így a bőr állagának megtartásában. Hát ezt megmondom, hogy miért kérdezem fenntartani, mert annó, amikor modell voltam, hát azért jártam kozmetikushoz, hogy ne száradjon ki a bőröm, főleg a téli időszakban, ugye a fűtésszezonban ez érdekes volt. És akkor azt mondta akkor, az akkori kozmetikusi tudomány szerint, ugye nekem legjobbat akaró kozmetikus, hogy nem használok radikális hatóanyagot, hogy a bőrödnek később is legyen lehetősége arra, hogy amikor majd érettebb lesz, akkor ne kényelmesedjen kvázi el. Tehát ez lehet, hogy ez már egy ilyen túlhalalodott nézet, mert ma meg már azt hallom, hogy nem lehet elég időben elkezdeni a prevenciót.
Annyira jó ez a kérdés, és annyira jó, hogy ezt így megkérdezted, mert így el is felejtettem volna ezt elmondani, vagyis nem tértem volna rá erre a témára. Tehát igen, tehát nagyon sokan mondják, hogy krémeket, hogy vannak az öregedő bőre krémek, hogy ezt fiatal korban nem szabad használni. Na most nincs olyan, hogy öregedő bőre krém, nincs olyan, hogy öregedésgátló krém, és nincs olyan, hogy ránctalanító krém. Az idős bőre
való... Tessék csak figyelni, mert idős... nagyon drágák ezek a krémek.
Úgyhogy az idős bőre...
Ennyit most spórolunk mindenki.
Az idősebb bőre való krémek annyiban differenciáltak ugye a fiatal bőre való, hogy más a hatóanyag, nem annyira, nincs annyi tápanyaga a fiatal bőre való, illetve a bőrtípusokban változnak ezek a krémek. De azt mindenféleképpen tudni kell, hogy ezek a krémek nem hatolnak be a bőrnek azokba a rétegeibe, ahol az öregedési folyamatok elindulnak.
És akkor ezek a liposzómás, aminek pont az volt a funkció,
egy kicsit
hogy
talán mélyebbre, de nem megy, nem. Tehát a bőrnek ugye ezek a krémek a hámréteg szintjén maradnak, és amikor felkenünk bármilyen krémet.
De a hámréteg látszik, gondolná
igen,
a laikus.
Csak nem, igen, és szép is lesz tőle a bőr, és hidratált lesz a bőrfelszín, de az, mivel hogy a bőr, tehát pont ez a réteg, ez naponta változik, tehát hogyha feltesszük, másnap már nincs semmi jelentősége ennek a krémnek, megint újra kell kenni, de ez mindig a felszínen marad. Uh-huh. Tehát a hámréteg a harmadik rétegéig tudnak eljutni a krémek, ugye, mert ott van egy barrier, réteg, ami nem enged át semmit.
A harmadik réteg?
Igen, és nem engedi, hogy mindenféle dolgok bejussanak a bőrünkbe, mert különben bejutnának a szennyeződések is, meg a víz is, és felpuffadnánk. Tehát ez egy olyan réteg, ami nem engedi be azokat az anyagokat, nem enged be semmit, kivétel, hogyha ezt így ultrahanggal, vagy különböző kozmetikai módszerrel egy picit mélyebbre megyünk, de akkor is még mindig a hámréteg maradtunk, csak akkor le tudtunk menni esetleg a negyedik, ötödik rétegeig a hámrétegnek. De nekünk, amit a bőrfiatalitásnál, tehát amit azt mondjuk, hogy fiatalabb lesz a bőröm, azt mindenféleképpen az írha és a bőralja rétegében.
Az a hányadiknál az tartunk.
Nem ugye van a három fő igen. réteg, és a hámrétegnek vannak a rétegei, és utána jön az írha, és utána jön a bőralja. És nekünk
tehát
ideig,
a barrier az a harmadik, és az alatt van az,
az
írha.
Az a hámréteg öt rétege. És aha. A hámréteg öt rétegéből ről most beszélek, amit el lehet érni kozmetikailag, igen. De az kevés. Tehát, hogyha mi a bőrfiatalításról beszélünk, akkor mindenféleképpen kicsit lejjebb kell mennünk, és ezt nem lehet a krémekkel csinálni. Ezért a krémeknek egyetlen egy feladata van, hogy táplálja és hidratálja a bőrfelszínt. Ez azért fontos, hogy folyamatosan fenntartsuk a bőrnek a hidratációját, de nem tudjuk a bőrt fiatalítani vele.
És gyakorlatilag, amikor mondjuk a lézer vagy a rádiófrekvenciás kezelés a barrier alatti réteget megégeti pontszerűen, akkor az történik, mint mikor régen készítettem mondjuk marhahúst, és akkor azon van az a vékony réteg, tudjátok, az az ilyen átlátszó réteg,
igen,
és akkor azt, hogyha megkapta a tűz, akkor az úgy össze rántódott, és akkor így ezt így elképzelem a saját fejemen, hogy akkor ez így puf, így fölhúzza, hogy ilyesmiről
hát
van
nem,
itt
ezt
szó.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy például, amikor a lézerrel kezeljük a bőrt, akkor a lézer egy olyan mikroégést ad a sejteknek, ami nem tehát nem hal el a sejt, tehát mint például egy valódi égésnél, hanem csak egy olyan impulzust ad neki, amit től ő úgy gondolja a sejt, hogy újra kell termelődni, mert hogy veszélyben van, vagy tehát, hogy egy kicsit így becsapjuk ugye a sejteket, de nincs, tehát nem károsítja igazából a bőrt. Tehát ez a előnye a nem invazív kezeléseknek, hogy károsodás nélkül tud egy rejuvenációs folyamatot biztosítani a
tehát
bőrnek.
Tehát úgy hegesedik tulajdonképpen, nem?
Nem, mert pont arról van szó, hogy nem sérül, csak egy olyan, akkora mikroégés,
ez
úgy kell képzelni, amikor a gyertya ég, és áthúzzuk gyorsan a kezünket.
Ja?
Éreztük, hogy valami egy pillanatra, de nem, nincs semmi sérülésünk. Tehát ugyanígy a sejtjeink is érzik, hogy hoppá, valami történt, újra kell termelődni, de nem sérült meg. Tehát ez a lényege, és ezért egy természetes eljárás.
Én azt nem értem, hogyha vannak ezek a jó módszerek, akkor mégis miért néznek ki néhányan, most sztárokat vegyünk, és nem magyarok, nem, nagyon messze laknak.
Nem, itt ilyenek innen, nincsenek
Magyarországon. Csak lehet látni rossz fényben, igen, hogy azok miért? Szerinted miért nem? Tehát veszik igénybe ez, hogy nem tudnak róla, vagy most tényleg beszéljünk.
Összetett a kérdés, van, aki nem tud róla, van, aki ráhagyatkozik csak a plasztikai sebésznek a véleményére, akinek ugye az jobb bevétel, hogyha vág, szúr, tölt, mert ugye ezek a gépek, amikkel mi dolgozunk, azért az nagyon költséges, tehát az egy nagyon nagy beruházás, nagyon nagy befektetés.
Tehát drága nyilván, egy ilyen gép annak, aki
drága.
Használja, ezért a kezelés is kénytelen, nem olyan vészes, de azért drága lenni, nyilván. És akkor a hatás meg csak nem tudom, 4 hónap múlva jön meg.
Igen, meg valahogy nagyon sok embernél én azt veszem észre, ezt az önképzavart, hogy valamiért nem részletekbe lát, nem azt látja magán, hogy túlzásba esett ugye ezekkel, hanem részletekben néz, hogy ott még van egy ránc, ott még nem eléggé van feltöltve, tehát hogy nem egységesen,
nem a harmóniát,
igen, keresi magában, hanem a kis részleteken elakad, és lehet, hogy egy idegen számára ijesztő, de ő belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy ez így jó, vagy még nem elég, és akkor még töltök bele.
Igen, mert ő csak azt nézi, hogy sima legyen,
így
de
van,
hogy már
van.
Annyira felugrott, hogy a homlokán van mondjuk a szemöldökén. Tehát tetoválásnál is ez érdekes különben, hogy egy pár milliméterrel idébb-odébb helyeződve már kimerevíti a tekintetet, hát nem, hogy a többi eljárásnál, tehát teljesen. Arról nem beszélve, hogy vannak, akik más. Isten megáldott egy arca, és ahogy mondja Madács, és de lehet, hogy nem ő mondta, mindegy, ez, miben van ez az Isten megáldott egy arcát? Ja, ez az Otello mondja, de ez Demonának azt hiszem, hogy Isten megáldott egy arcát, és festesz másikat. Hát itt most már nem festünk, hanem hát próbálunk. Most arról beszélek, hogy van, aki más arcot szeretne magának. Tehát nekem például van egy ismerős, az, hogyha éppen vékony az arca, akkor azt megunja, és készített magának telt arcot, és ha telt, akkor pedig vékony.
Hát ilyenek vagyunk.
Ez göndörhaja van, kihúzza, kihúzott
mindig,
haja van,
mindig a másik sokkal szebb, és
tehát lassan az a trend, hogy ebben is az ember megunja a saját arcát, és öregedés mint olyan ezek szerint akkor, hát legalábbis a külső képet tekintve, elkerülhető. Tehát szerinted
az öregedés, öregedés nem elkerülhető, hanem az öregedési folyamatok lelassíthatóak, és bizonyos szintig visszafordíthatóak ezekkel az eljárásokkal.
De mi az, ami például a 70 éves korban is lehet menni?
Lehet jönni, de tehát mindig az is fontos, hogy honnan indulunk ki, ha egy 70 éves bőrt rel találkozok, akkor már olyan sok dolgot nem tudok vele kezdeni, tehát olyan szinten nem lehet visszafiatalítani, mert ez már egy, tehát ezeknek a kezeléseknek az a lényege, hogy a sejteket megsokszorozza, fiatalabbá teszi a bőr, de hogyha mondjuk egy idős bőrnek már sokkal kevesebb sejtje van, abból már nagyon nehéz többet csinálni, mert ez matematika, nyilván sokkal jobb hatása van egy 40 éves bőrnek ez a bőrfiatalitás, mint egy 70-80 éves
és
bőrnek.
És például a sportban úgy van, mert egyébként sporta a 70 éves ember simán tud úgy kinézni, mint egy 30, aki nem sportol. Tehát ez én egyrészt láttam is, másrészt meg ez a bőre az egy más kérdés. De az a kérdésem, hogyha valakit kezeltek korábban hasonló módszerekkel, ugye az izom emlékszik, tehát ez egy nagyon lényeges dolog, tehát hogyha valaki mondjuk sportolt, és akkor arra rásportol, akár időskorában, sokkal könnyebben visszaáll az eredeti sziluettje. De a bőrnél is így van-e, hogyha korábban alkalmaztak már hasonló módszereket, tehát a barrier alatti rétegben, akkor hálás abban
abszolút,
reagál
igen, 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 és nekünk az megvan az a szerencsénk, hogy elsőként kezdtük el ezeket a kezeléseket csinálni több mint 10 évvel ezelőtt, tehát egy évtizedes tapasztalatunk van ezekkel a kezelésekkel, és tényleg meg kell mondani azt, hogy akik akkor kezdtek el hozzánk járni, és azóta is valamilyen szinten rendszeresen járnak, azoknak sokkal szebb most a bőrük 10 évvel később, mint amikor elkezdték a kezelést. Tehát, hogy jó pár vendégem, mondjuk egy 45 éves korában elkezdte ezt a kezelést, most ugye 56 éves körülbelül, és sokkal, de sokkal szebb a bőre. Tehát nincsenek pigmentfoltjai, nincsenek ráncai, feszes a bőre, tehát tehát elképesztően jó állapotban marad a bőr. Nyilván az, hogy öregszik valamilyen szinten, mert azt nem lehet megállítani. Tehát az a módszer, az, hogy megállítja az öregedést, olyan nincs, nem áll meg az öregedés, mint ahogy nem áll meg egyáltalán
az élet
sem.
És semmi nem áll meg.
Igen, csak hogy ezt mindig minden alkalommal egy kicsit visszatudjuk rúgni a labdát az időnek, ami után megint valamennyire öregszik, mert ugye a sejt öregedés nem áll le. Csak mi mindig sikeresen ezt egy kicsit tolni tudjuk visszafele az időben. Ezért azok az idősebbek, akik már régóta járnak ezekre a kezelések, nem úgy öregszik a bőrük.
Tisztelt hallgatóink, hölgyeink és uraink, vannak tehát olyan módszerek, amelyeket én egyébként az én terminus technikusom alapján jámbor kezelési módszereknek nevezné, amelyek hát folyamatukban, tehát a kezelés alatt nem fájdalmasak, és engem szinte simogatnak, viszont a hatásukban pedig eléggé radikális, és nem plasztikai sebészeti beavatkozás, és nem olyan maradandó arc átírást eredményez,
ez
ami
fontos,
esetleg hát nem kívánatos. Hát az egy más kérdés, ha valaki szeretné újra rendezni ezt a képletet. Úgyhogy Monsz Henriett volt a vendégem, aki a Velmed Beauty vezetője, és szerintem nagyon sok hasznos tanácsol. De a testkezelésre még ki sem tértünk, úgyhogy ha időd engedi, akkor majd lehet, hogy még meghívnálak ebben a műsorban.
Jó, rendben, hogy szívesen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kellemes hetet kívánok, a jövő héten ismét jövök.